Kedves jó testvérek, jól imádkoztatok, a hazátokért győztünk. Csak tartsunk is, és támogassuk a további időkben. Mert egy nagyon nehéz elmérkedésünk lesz, aztán majd csak húsvét után folytatjuk, mert a nagy hét jön utánunk, akkor nem lesz elmérkedés. És május első csütörtökén még beszélek, de utána én sajnos kórházba kell mennem 3 hétre kezelésre föl a Mátrába, ezzel a nyavajás aszmával, amivel küszködök most már évek óta. Aztán a búcsún leszek itt, amikor majd a befejező szentbeszéd lesz 25-én. A mai elmérkedésünk Krisztus a kereszten. Egy imádsággal kezdem, kicsit hosszabb, ne haragudjatok, ez fontos, meg elkezdtem már ebből idézni, de most kicsit föl kell eleveníteni, és gondoljunk a saját életünknek a megpróbáltatásaira. Ez egy imádság. Keresztet a földön mindegyik ember kap, az egyik kisebbet, a másik nagyobbat, születhet kunyhóban, avagy palotában, elkészíte várja őt a keresztfája. Az a csoda aztán, azt senki sem látja, mint vérzik a vála, hogy sebes a háta, van, aki alázattal lehajtott fővel viszi a keresztjét Krisztusi erővel. Van, aki könnyen hordja, még nevetni is tud, míg a másik zokog és a földre rogy. Van, aki büszkén viszi, hisz más úgy sem látja, milyen nagy a másik ember keresztfája. Van, aki zúgulódva, zokogva viszi, minden sarkon megáll, és ha lehet, leteszi. Van, aki dicsekszik, örül, ha megszánják, olcsó könnyek áztatják orcáját. Van, aki a keresztjét a másik vállára rakja, abban a hiszemben, hogy vissza már nem kapja. Van, aki félrenéz, hol jobbra, hol balra, és segít társain, segít, mert akarja. Én keresztemet fiatalon kaptam, elfogadni hely, sehogyan sem akartam. Sírtam, lázadoztam, még össze is törtem. Ó, csodák csodája, újra nőtt előttem. Így aztán fölvettem gyönge vállaimra, tudtam, hogy elkísér hűen a síromba. Tövis utakon elgyöngült lábam, vitte meg keresztet a meggörbült hátam. Másik felét majd a végén. Minden reményünk, drága jó testvérek, és bizodalmunk, itt elég érő nagyságban látható, kicsit nagyobban is, nem ok nélkül a kereszt áll a középpontban, a megváltásnak a győzelmi jele, hiszen Jézus a kereszten váltott meg bennünket, és az ő egész küldetése és a kereszténységnek a lényege ebben a pár szóban foglalható össze, Krisztus meghalt, értem a kereszten. Van egy szó, amelyet minden vasárnap és rózsafüzér előtt rövidítve el szoktuk mondani, a hiszek egy. Ebben a 12 hit igazságban benne van a kereszténység lényegének a tanítása. Az Isten tervét, örömét, sorsát, erőt, filozófiát, hitet ebben az egy szóval, hogy megfeszítették. Most egy pár szentírási idézet, hogy alátámasszam a mondandómat. Mit is ír Szent János apostol az 15. fejezetben? Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja fele barátaiért. Szent Pál apostol az efezusi levélben a következőket írja: Krisztus szeretett minket, és odaadtam önmagát érettünk áldozatul, jó illatú áldozatul az Istennek. Aztán ismét János apostol, de nem az evangélium, hanem az első levelében azt írja: Krisztus szeretett minket, odaadta magát érettünk. Abban ismertük meg az Isten szeretetét, hogy ő életét adta mi érettünk. Az első elmélkedésünk gondolata három részre oszlik majd. Mi nekünk Krisztus keresztje? Az első, amit megfontolunk, az útmutatás. Miben mutat utat nekünk a kereszt? Jézus sokszor prédikált, de soha olyan ékes szólóan nem beszélt, mint a keresztfán. Megmutatta az ő életének az áldozatával, hogy mi a világon az igazi érték, mi, ami hamis látszat, mi az egyetlen rossz, és mi az egyetlen jó. Mitől kell félnem, és mit kell követnem, és hogy milyen szörnyűség a bűn az Isten szemében, erről elmélkedtünk, ez volt az második elmélkedésünk, ha emlékeztek rá, aki itt volt. Ha ilyen elégtételt kért a mennyei atya, hogy a saját fiát nem kímélte. Melyik úton járjam, hogy az örök életre el akarok-e jutni? Mindenre, testvérek, a kereszt tanít meg bennünket. Semmi más. Hogy ezt egy példával szemléltessem, olvastam valahol, én nem jártam még sivatagban, hát homokos alföldi tájon jártam, az még főleg szélesi időben, mikor tanyási hittarra jártam, akkor úgy gondoltam, hogy milyen, de hát azt mondják, hogy az 40 fokos meg 50 fokos melegben viszi a tűzes homokot, az még szörnyűbb. Hogy a sivatagi karaván vezető mindig azért van, hogy ezen az úton, mert a szél viszi a homokot könnyedén, hogy egy meghatározott úton kell haladni, és ha nem hagyatkoznak a sivatagi út vezető utasítására az utasok, akik oda mennek és szándékoznak eljutni a bizonyos célhoz, akkor a vesztükbe mennek. És hát sajnos nagy próbatétel, a hőséget kevesebben viselik, nehezen viselik az emberek, és pláne, hogyha nem vigyáznak a menet közben a folyadék fogyasztásra. Nem tudják beosztani, mohón állandóan csak isszák a vizet, és még ott hátra van az útnak háromnegyed része, és nincs a közelbe forrás, hogy vízhez jussanak. És akkor jön a déli báb, a képzelődés, az ájulás közeledése, és látni vélik az oázist, a pálmafát, érzik a víznek az illatát, holott semmi nincs, csak képzelődnek, fantázia az egész. És elkezdenek rohanni a déli báb irányában, és hiába kiabál sokszor a vezető, hogy nem arra kell menni, mert arra elvesztek, ez déli báb, ez nem igazi hely. És aki nem hiszi el, az elpusztul. És többször előfordul az utasokkal ez, hogy a vezető mindig figyelmeztet, és az egyik türelmetlen utas már nem bírja, előveszi a revolverét, és lelövi a sivatagi vezetőt, aki végső erőfeszítésében mondja még a többieknek, mutatva az irányt, hogy arra menjetek, mert akkor életben maradtok. Krisztus a mi földi életünknek a sivatagi vezetője. ahogy ki van tárva az ő két keresztje a keresztfán, az az ölelő karjába vár minket, az utat mutatja, hogy jöjjetek hozzám. Ismerjük a Jézus szíve ünnepének a mély tanítását, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és az út nehézségeit viselitek, és én megenyhítlek titeket. Én szelíd vagyok, alázatos szívű. Bizony, testvérek, Krisztus a mi vezetőnk ebben a földi nyomorúságban, és mutatja a halálból az örök életbe vezető utat. Mit ír Szent Péter apostol az ő első levelében figyelmeztetésül, ma is érvényes, Krisztus szenvedett értünk, példát hagyott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. A keresztfa az számunkra, az a meg nem értett szenvedéseknek a legnagyobb mértéke telt a kereszt áldozatban. Aki látta Mel Gibsonnak a Passió című filmét, ugye brutális. 8 évig tanulmányozta Mel Gibson, hogy milyen lehetett, és nagyon naturálisan mutatta be, hogy azt mondták, hogy erre gyerekeket nem szabad vinni, mert ez horror. Igen, de sokan sírtak a filmeken, érzelmileg iszonyú hatással volt az emberekre. Sokan megtértek, az életük megfordult, de miért? Hát Jézus ennyit szenvedett, ennél többet. Mert a filmen az paradicsom volt, paradicsom lével volt megfestve, de a valóságban a saját vére volt, és azok az ostorok, amikor szerepeltek a film, azok valóságosak voltak. Jó az illető, aki játszotta a Krisztust, aki a keresztfán tért meg, mert valami 150-szer próbálták a keresztre feszítés történetét, és szakadó esőbe fázott a kereszten, úgy volt már, hogy leugrik a keresztről, és nem folytatja tovább a filmforgatás. És aztán ott belé villamlott egy kegyelmi pillanat, hát, hogy neki ezt el kell szem, meg kell mutatni az embereknek. Ha nem is teljes mértékben annyira hiteles, de ott érte a kegyelem, hogy át tudta élni Krisztus szenvedését. Döbbenetes volt az, hogy az ember hogyan tud lesüllyedni, hogy a másik embernek tud fájdalmat okozni. Hát láthattátok az elmúlt politikai kampányban is, hogy mennyire alpári tud lenni az ember, hogy a béka alsó részére 1 kilométer le tud süllyedni a föld alá. Hogy a másikat besározza, a gyűlöletet állandóan szítani, lázítani, semmi se drága, csak ő érvényesüljön. És ez sajnos a mi életünkben otthon lehet, hogy nem ilyen nagy mértékben, de otthon is elő szokott fordulni, sajnos keresztény emberek életében, amikor elragad az indulat, amikor elgurul a pirulánk, és nem találjuk, miket mondunk mi egymásnak? Az ember úgy szégyeli magát, miért kellett is semmiségekért. Egy nyomorult szőnyeg rajtott, hogy párhuzamosan le van fésülve, kitakarított, és akkor szidja a feleség az urát, hogy nem tudod a büdös sámpás lábadat emelni, nem becsülöd az én munkámat. Most takarítottam ki, miért nem tudod fölemelni? És ebből olyan szörnyű patália lesz, a másik is mondja magát, ez is mondja, és utána milyen nehéz kibékülni. És mondunk nagyon csúnya dolgokat egymásnak. Jézus a legkevésbé érdemelte meg a szenvedést, és mégis annyit vállalt értünk a mi lelkünkért, és még az utánunk következő emberek lelkét, akik még a világon sincsenek, még gondolatban sem. Ő értük is meghalt, és meghalt mindazokért a gonoszokért, akik a Földön éltek a történelemben, és fognak élni ezután is a történelem során, amíg ember él ezen a Földön, az utolsó ítéletig. És ami a legnagyobb dolog, nem kényszerből. Önként. Azt hiszem, az a legnehezebb. Szeretetből vállalni a mások megmentéséért az életem áldozatát és szenvedését. Azért, hogy az atyát kielégíts, és a mi vétkeinkért, bűneinkért elégtételt adjon. Ilyen nagy árat fizetett, és ez nem tudatosodik a kereszténységben. És ugye 2014-et írunk. Jobb lett a világ. Az evangélium eljutott mindenhová már. Minden hírközlő eszközben lehet hamis eszméket is hallani, hamis Krisztusok is megjelennek, és az emberiség össze-vissza kapkod, de nem veszi komolyan a kinyilatkoztatás üzenetét. Az ember nem tudott megváltozni. És mi keresztények, nekünk itt kell lelkiismeret vizsgálatot tartani, hogy mi jó reklámjai vagyunk Jézus Krisztusnak. Nem kell magunkat a plakátra fölfestetni. Mit látnak a mi életünkben? És ez árgus szemekkel nézik azok az emberek, akik nem Krisztus követők, hanem Krisztus ellensége, hogy te, én, ő, miben vagy különb? Mert várjuk a mellünket, hogy mi katolikusok. Jobbak vagyunk. Meglátják az életünket, hogy beszélünk a házastársunkkal, mert kifelé szépeket tudunk mi mondani egymásnak. Kívülről minden szét, csak hogyha belépünk, akkor derül ki az igazi énünk. És a testvérek, mind a neveltetésünk révén hozzuk otthonról, és visszük tovább, adjuk át a jót is, meg a rosszat is. Testvérek, azóta, mióta Jézus meghalt a kereszten, minden szenvedés megdicsőül. A szenvedésünket kapcsoljuk oda Jézus szenvedéséhez, és ebben így lett a Krisztus keresztje a mi útmutatónk. Tehát mutatja az utat. Ha utána jössz, vedd föl minden nap a keresztedet. A második gondolat az útmutatás után, hogy a kereszt számunkra, ami megváltásunknak a titka. Jézus megváltó érdemei nélkül nem lenne az emberiség megváltva. Ezt vegyük tudomásul. Úgyhogy vasárnap is mondtam, amikor a Lázár feltámasztásáról szólt az evangélium, ugye, hogy az ember nem akar meghalni, de hát tudni kell, hogy meghalunk. Akarunk mi az örök életre eljutni? Hát akarunk is, meg nem is. Mert ha igazán akarunk, akkor gondozzuk a lelkünket. Iktanyasi iskolában lehet, hogy vallottátok már, én mondtam egyik beszédben, nem tudom, hogy itt mondtam-e, gyerekektől, mikor a halálról, az, hogy kijut az örök életre és az örök kárhozatba, ez a hitanórának az anyaga volt, ki akar a mennyországba jutni. Hát minden gyerek jelentkezett, hogy én is. Egy kis gyerek ott hátul a sarokban az nem jelentkezett. Hát mondom, Pacika, te nem akarsz a mennyországba jutni? Akar a fene tisztelendő úr. Hát miért? Mert akkor meg kell halni. Ő még nem élt eleget. Ahhoz, hogy mi az örök életre eljussunk, úgy kell ezen a földön élni, hogyha a halállal szembe találkozzunk, akkor az örök élet legyen a folytatás, és ne pedig az örök kárhozat. De azért itt kell harcolni, itt kell vinni a keresztet, nem lehet fűrészelgetni kicsire, közepesre, és mi mondjuk meg a Jóisten, Uram, ezt a keresztet én nem visel, másikat adjál nekem. Válogathatok, de nem jutok el, mindenki akkora keresztet kap, hogy elegendő kegyelmet is hozzá, hogy azt a keresztet tudja vinni az életében, érdemszerzően. És azt hiszem, ez a legnehezebb. Tehát amióta Krisztus vére hullott, testvérek, a mi lelkünkre, azóta valóban épülhet a mi lelkünknek a vára, az örök élet Istennek a vára a lelkemben. Magyar irodalomban bizonyára tanultátok és emlékeztek a Köműves Kelemen balladájára. Hogy épült az a vár? Embervérrel. Ha jött arra egy asszony, aki vitte az ebédet, megölték a köművesek, és a vérét belerakták a malterbe, azt hitték, hogyha embervérrel keverik a malteros falat, és úgy illeszik össze a köveket, akkor az a vár ledönthetetlen. És minden nap ledőlt a várnak a fala, újból kellett építeni, sose készült el. Ez volt a másik feladatunk, hogy meg vagyunk váltva. Legyek érte hálás. Aztán a harmadik, hogy Krisztus keresztje az irgalom jele is. Ami mennyei atyánk végtelenül irgalmas, de végtelenül igazságos is. Egyiket sem szabad túlzásba kihangsúlyozni, mert mind a kettő igaz. Irgalmas a megtérő iránt, de ha nem tér meg, akkor irgalmatlan. Lehetőséget ad, de ha én nem teszek érte egy lépést se, ő megadja minden segítséget, de ha én elutasítom, akkor emelt hővel mehetek a pokolba, de emelt hővel mehetek a mennyországba is. Tőlem függ. Én döntök mindig. Nem a szomszédasszony, és nem a pap. Mit mondott Jézus? Nagyobb öröm van az égben, egy megtérő bűnösön, mint 99 igazon. Hányszor halljuk ezt elmondva az eddigi életünk során prédikációban? Hányszor talán olvastuk is a Szentírásban? És valahogy nem fogjuk föl. Nem jut el az értelmünkig. Halljuk. Erre mondta az Úr is olyan, mint a farizeusok, hogy látnak, de mégis vakok. Hallanak, de mégis süketek. A bűnös testvérek a reményképe a bocsánat után. És ezt az Úr Jézus mutatja meg a kereszten. A megtérő Isten minden bűnöst visszafogad. Nincs olyan bűn, amit az Úr Isten meg ne bocsájtana. Ne legyek kétségbe esett Júdás, emlékeztek rá, mert neki ez volt a szörnyű bukásának az oka. A jobblator, aki bűneiért szenvedett, elnyerte a bűnbánat szavait, és elmondta, ott elnyögte ő is a keresztre, feszítve, csak nem úgy, ahogy az Úr Jézus, ő csak fel volt kötözve. Uram, emlékezzél meg, amikor országodba jutsz. És mi volt a válasz? Még ma velem leszel a paradicsomban. Kell ennél nagyobb kegyelem? Amikor elismeri ott a kereszten, Jónásban, nyilvánosan, amikor az egyik átkozza, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, mutasd meg, hogy az Isten fia vagy. És akkor hiszek neked. És a lator azt mondja, jobb lator, hogy nem szégyeled magad, miért vádolol? Ő ártatlanul szenved, mi pedig a bűneinkért. Micsoda nagy felismerés, a saját vétkemet elismerni. Ahhoz testvérek alázat kell. Amikor megyek a gyóntatószékbe, kivétel nélkül, ha igazi keresztény, fél. Nem a paptól kell félni. Elnyerem-e Isten bocsánatát? El tudom-e mondani őszinte a vétkeimet, hogy elnyerem Isten bocsánatát? Mert bocsánat csak akkor van, ha bocsánatot kérek, és vezekelek. A jobblaton is ott vezekelt a keresztfára, amikor jöttek, és összetörték a csontjait, ami szörnyű nagy fájdalom, így ölték meg őket, mert sírvősen el kellett őket temetni Jézussal együtt, az meghalt gyorsan. Nos, testvérek, akiket megrémít az elhibázott múlt, akik nem mernek bízni az Isten megbocsátó irgalmában, hát lássátok meg a szabadulás útját, hogy igenis, van szabadulás. Bízni a megbocsátó Istenben, töredelmes szóval elsuttogni alázattal a vétkemet a gyóntatószékben, és vezekelni a bűneimért, és többé nem vétkezni. Az anyaszentégyháza gyászmisében a Dies Irae, a harag, Isten harag napja, én szoktuk énekelni. Így imádkozza, ki feláldoztad a bűnbánó Mária Magdolnát, és meghallgattad a latort, belém is reményt öltöttél. Micsoda gyönyörű gondolat! És ez nem tudatosul bennünk, az énekeinkben gyönyörű költem, és nem figyelünk oda a tartalmára, mondani, mennyi vígasz, mennyi erőforrás rejlik, hogy igenis, köszönjem meg az Úr Istennek azt, hogy engem ennyire szeret, hogy a fiát feláldozza értem. És amióta Krisztus meghalt a kereszten, ő a vigasztalásunknak is a jele. Nem csak az irgalomé. A gyalázat fája, a dicsőség, a győzelemnek a jelenet. Tehát amikor keresztet hordunk a nyakunkban, mert most már mindenki hord keresztet, akkor át is, hogy lássák, hogy mekkora keresztet víz, az nem ér semmit. A sztárok és földökig érő keresztet is hordanak, mint a püspökök. A keresztnek jelentés a győzelmi jel, de az áldozat jele is. Isten a szerető léleknek mindent a javára tesz. Vigasztalás jelévé változik számunkra, beszél nekünk, hogy az Isten megvigasztal a síron túli örök életre is. Nemrégiben olvastam egyik könyvben, hogy Helgoland, ez a sziget ott az északi jeges tengeren van, és hát ott a északi tengernek a háborgó hullámai között nem messze Helgoland szigetétől van egy homoksziget, nagyon picike, nem ír rajta senki. De temető van rajta. Azoknak a holtaknak a temetője, akik a tengerbe vesztek el, hajósüllyedtel, és akiknek a hulláját a tenger hullámai kiveti a partra, azok vannak ott eltemetve. És nagyon nagy a szomorú látvány maga az, hogy senki nincs ott, csak a sírok vannak. Alig lehet látni ebben a temetőben egy kis, tehát nem túl nagy a temető. Ezeket a halottakat, testvérek, amit kisodor, a temetőnek a neve tudjátok mi? A hontalanok temetője. Nem tudni, kik voltak, nem tudni, honnan jöttek, és nem tudni, hogy kik sírnak otthon utánuk, és hol van az ő szerettük, akik elindult a hosszú útra. Itt nyugszanak néma csendben. Testvéreim, bárhol domborodjék a sírunk, bármelyik ismeretlen homokzátonyon, mérhetetlen óceánnál, akkor se vagyunk elhagyatva, mert mit teszünk a sírunk fölé? Eleinte fából keresztet, de ha kőből épül a sírelmény, arra is rátesszük Krisztus keresztjét, abban hiszünk, hogy nem vagyok egyedül, Krisztus meghalt értem, meg vagyok váltva. És a kereszt az olyan pajzs, damaszkuszi Szent Jánost idézem most, a kereszt pajzs, fegyver, győzelmi jel az ördög ellen, föltámadás az elesetteknek, támasz az állóknak, támogatás a gyöngéknek, pásztorbot a legelőknek, vezér a megtérőnek, beteljesedés a jóban előre haladóknak, a testnek, a léleknek üdvössége, minden bajtól a védelmezőnk, minden jónak a forrása, az örök életnek a fája. És ezért kell imádkoznom, üdvözlégy Szent Kereszt, egyetlen reményünk. Üdvözlégy Krisztus keresztje, keresztre ítéltekig nagy lelkű áldozattal indultál a halálba, én értem. Üdvözlégy Krisztus ma, annyian keresztre ítélnek. Kérlek, add a kezed, vezesd az életemet, hogy én ne ítéljek az életem viselkedésével keresztre, szavaimban, tetteimben. Te meghaltál értem, és én még élni tudjak érted, élni a te szent parancsaid szerint. Üdvözlégy Krisztus áldott keresztje. És befejezésül az imádság, amivel kezdtem. Elestem, fölkeltem, így mentem éveken át. Vittem és cipeltem a nehéz keresztfát, akartam feledni napsütötte tájon, de a keresztem fája ott is velem tartott. És akik ismertek mind egytől egyig, mind-mind kigúnyoltak, lettek csúfolóim, tövis koszorumat jól fejembe nyomták, könnyeim patakját szélesebbre szabták és vájták. Így hát a keresztem nehéznek tartom, ezért hozzá több más kis keresztet kaptam, immár ott állnak szeretteim sírján, és megszaporodott már a hatalmas keresztfám. Meg is öregedtem, a hajam hófehér lett, de az én keresztfám súlya nem lett könnyebb. Naponta növekszik a szívem súlya, vagy én lettem gyöngébb, és a vállam nem bírja. Ó, sokszor, de sokszor szeretném letenni. Azt hiszem, hogy tovább már nem bírom vinni, s vérzik a szívem, és a lelkem roskad össze, de az én keresztem hű hozzám örökre. Cirenei Simon, ki vinni segíted, Jóisten áldjon jóságodért téged, tudom, ha meghalok, eltemetnek engem, síromra tűzik majd a végső keresztem. Akkor majd azt mondom, én Uram Jézusom, nehéz keresztemet most visszaadom, esdve kérem tőled, édes is jó Istenem, üdvözítsd az égben az én szegény lelkem, és boldogítsd örökre az én fájó szívem. Amen.